Forza, dinói, mit köszöntöm a érzékenyítő rovatomban, aki szintén sérült gyereket nevelő édesanyja. Szia, örülök, hogy itt vagy velünk.
Szia, örülök én is, hogy találkozhattam veled.
Az, hogy most mi itt beszélgetünk, annak van egy története. Mesélj nekünk egy kicsit, mi a ti történetetek.
Hát ugye Tamás halmozottan sérült gyerek, tehát úgy kell elképzelni, hogy hallássérült, mozgássérült, nem jár, nem ül, nem beszél, jelekkel kommunikál. Ugye koraszülött volt, ilyen orvosi mulasztás történt, és emiatt kapott egy oxigénhiányt, és ez lett a vége.
Hogyan emlékszel vissza arra az időszakra, amikor így legelőször kiderült, hogy gondok vannak?
Hát mi legelején nem akartuk elfogadni, tehát az első 3 évben azt mondtuk, hogy nem, mert mi lábra állítjuk, nincs semmi baja, nem lesz semmi baja. Aztán utána kezdtünk rájönni, mégiscsak probléma van.
Mi beszélgettünk, és elmondtad nekem, hogy Tamáska egy különleges kisfiú abból a szempontból is, hogy jelekkel kommunikál, hiszen, mint tudjuk, nem tud beszélni. Hogyan alakult ez ki nála? Hogyan tudnád bemutatni ezeket a helyzeteket a hallgatóinknak, azoknak, akik nem ismernek titeket?
Tehát úgy alakult ki legelőször, hogy WC-re kérezkedett, összecsattogtassa a fogait, ezt úgy kell elképzelni, hogy nincs pelenkája neki már, hogy 5 éve. Ezen csodálkozik mondjuk az összes orvos is, hogy sikerült. Tehát csattogtassa a fogait, tudjuk, hogy kell menjen WC-re. Az almának megvan neki a külön jele, hogy tenyerét kinyújtsa, a banánnak összeszorítsa, a víznek más csattogtassa a nyelvét, tehát ez ilyen jeleket fejlesztett ki, ő saját magának, tehát mi sokat nem kellett tanítsunk neki.
Gecsi Danielbe jártok közösségbe, iskolába. Hogyan látod, hogy viszonyul ő a közösséghez?
Jaj, hát ő nagyon szereti. Tehát ha kimarad egy reggel, hogy ne menjünk iskolába, vége a világnak, pont 11 óráig fog sírni, ordítani, mi nem vittem iskolába. Nagyon szereti a közösséget, szereti a gyerekeket, őt is mindenki szereti, tehát aki egyszer megismeri, az biztos nem felejti el. Egy ilyen nagyon kedves arcú gyerek, hogy nem lehet nem szeretni őt se, ő is olyan, hogy nagyon szeret mindenkit.
Melyik volt eddigi életetek legemberpróbálóbb időszaka, és miért?
Hát egyik az biztos a Tamás születése volt, ugye, hogy nem tudtunk mit kezdeni vele, hogy most ez miért van így, miért mi, miért nekünk. Na, de ameddig ő boldog az ő világába, addig mi is boldogak vagyunk, hogy ő boldog. Ez szerintem a legmegpróbáltatóbb dolog, ami az elfogadás, a tudatosítás, hogy ez van, ezt el kell fogadjuk.
Mi számotokra a legnehezebb önmagában, a mindennapjaitokban?
Az egyik legnehezebb az, mikor látom, hogy a vele egykorú gyerekek, ugye már kamaszok, mondhassuk úgy, hogy veled egy idős, ők már ugye diszkóznak, buliznak, csajoznak, és ő ugye ül a házba, mert csak oda tud menni, ahova mi elvisszük.
Itt már azért lelki állapotokról is, és lelki folyamatról is beszélünk. Milyen utat jártál te be ebből a szempontból? Az elfogadás, az nálad milyen volt?
Hát nehéz. Nehezen fogadtuk el, mert az ember nehezen nem is tudod elfogadni soha, csak még bele se tudsz törődni, csak élsz vele együtt ezzel, hogy ez van.
Tamáskának van egy testvére, aki most már lassan elvégzi az iskolát. Az ő testvéri kapcsolatukat hogyan látod? Maga a testvér hogyan éli meg azt, hogy Tamáska sérült?
Az elején nagyon kicsi volt, azt soha nem felejtem el, azt kérdezte tőlem, hogy miért veri az Isten ilyen testvérre? Na de elmagyaráztuk neki, hogy nem veri az Isten, hanem ez így alakult. De azon kívül nagyon szeretik egymást. Tehát látszik a szeretet.
Azért neked anyaként is ez egy emberpróbáló feladat és egyfajta küldetés. Hogyan jut magadra időd?
Fú, hát magamra is csinálok időt, mert ugye besegít egy anyós, egy édesanyja, vagy a férjem pont, és akkor egy kicsi időt azért, ameddig iskolában van, azért szakítok magamra egy kicsi időt, próbálok egy-egy aprókát, nem úgy, mint régebb, vagy nem úgy, mintha egy régi életet élnék, hanem, tehát nem mint fiatalkoromban, hogy egyfolytában szabad voltam, hanem most már, hogy egy gyerek van, egy sérült gyerek van, sokkal mellett ott kell lenni. De azért szakítok magamra is egy kicsi időt.
Fejlesztésekre is jártok, lovasterápiára is, és elmesélte nekem a lovasterapeuta, akivel szintén interjúztam én itt a rovatban, hogy Tamáska volt az, aki mind az ellenére, hogy nem tud ülni, kinyomta magát a lovon. Melyek azok a haladások, amiket elértetek, vagy az ő nyitottsága, esetleg a terápiák által személyisége is mennyiben változott?
A lovas terápiánál ott észrevettük tényleg, hogy kicsit, mintha kommunikációja kicsit, mintha megváltozott volna, és kicsit, mintha erősödött volna a tartása is. Tehát az, és nagyon szeret, ugye az állatokat imádja, úgyhogy a ló neki az perfekt volt. Így más terápiákra pedig tornák, kinetoterápia, ugye a szokásos terápiák.
Egy napotokról mesélj nekünk, hogyan kezdődik, és egész nap mi megy nálatok?
Ugye nálunk megkezdődik reggel 5 órakor kelés, ötözés, iskolába megyünk, ott leteszem, 4 órát ott van az iskolába, utána megint jövök, elveszem, hazaviszem, ugye ebédelünk, valamit eljátszunk vele, memóriakártya, színek rendezése, ugye ezeket ő tudja már, tehát annyira van agyilag, hogy ezeket végig tudja csinálni, színeket megkülönbözteti. Érdekességképpen elmondanám, hogy a Sláger TV-n nézi az Emilio Familiát, vagy a Nótákat. Tehát ez az ő kedvenc adása a tévébe, ezt így egy ilyen órát hagyjuk, hogy nézze a tévét, utána megint foglalkozunk vele valamit, és így szép lassan eljön az este, lefekvésidő, nincs gond, hál' Istennek alszik, úgyhogy nincs.
Mit gondolsz, ő mennyit érzékel a saját állapotából?
Szerintem nincs tudatosulva benne, hogy vele valami gond lenne. Tehát neki ez a természetes, ez a normális, hogy mi úgy lássuk, hogy ő nem fogja fel, hogy ő kocsiba ős, más jár, vagy ő nem beszél, és más beszél. Tehát ő, tehát ez nem zavarja, hogy nem tudja kifejezni magát szavakkal, de megoldottuk jelekkel.
Mennyi volt az az idő, ameddig megszoktátok ezeket a jeleket, vagy önmagában hogyan zajlott ez az időszak?
A jeleket azokat nem is, hogy megszoktuk, hanem az így napi, tehát ahogy ő kialakította, mi azt már tudtuk is, hogy az mit jelent, és akkor így hozzánk nőttek a jelek. Nem is tudom, hogy mind, amikor megtanulsz egy szót, és akkor azt már hónap is tudod, és hónap után is, amíg ész, mindig tudod. Ezek a jelek is úgy alakultak ki, hogy jöttek maguktól. Nem kellett külön megtanuljuk őket, mind ahogy tanulják például a süket némák a jeleket, hanem ezek így kialakultak nála.
A környezet viszonyulásával kapcsolatban milyen tapasztalataitok vannak?
Az elején, ameddig kicsi volt, ugye nem kellett tolókocsival lökösgetni erre-arra, addig hát sajnos azt kell mondjam, hogy addig mindenki elfogadta, de utána, mikor már nem fértünk be egy ajtón, vagy egy erre-arra, akkor már észrevettük, hogy innen is kikerültünk, ebbe a társaságba is kilettünk kerülve, más társaságba is, tehát már nem voltunk mindenhol elfogadva, mikor már megnőtt a gyerek.
Ebből a szempontból is azért éltek meg ti atrocitásokat, beszélgettünk is, hogy azért az iskolában is megtörténik, hogy adott tevékenységeket emeleten tartanak. Nyilván Tamáskát nehéz felvinni, vagy nem is tudjátok felvinni. Mi az, amivel kompenzálni tudjátok őt, vagy hogyan megy neki az elmagyarázása ennek a folyamatnak? Elmondtad ugye, hogy ilyen esetekben nem mentek, ha egész napos program, vagy arra az adott eseményre nem mentek el.
Hát ez most legelőször történt meg, mondjuk ez, hogy elfelejkeztek a bábszínházasok, vagy nem tudom mit mondjak, hogy vannak tolókocsis mozgássérült gyerekek is az iskolában. Tehát ilyenkor azt csinálom, hogy úgy se tudja, hogy kell menjen ő bábszínházba, tehát ennyire nem tudja ő felfogni, és akkor nem fogja őt zavarni. Tehát ha nem készítem fel valamire, nem magyarázom, integetem el neki, hogy most hónap ide megyünk, akkor őt ez nem fogja zavarni, hogy, tehát ő szerencsére nem fogja tudni, hogy más bábszínházban van.
Ha mesélned kéne valakinek Tamáskáról, mi lenne az, amit legelőször elmondaná?
Nyugodtan lehet hozzáérni, lehet vele kommunikálni, lehet kérdezni bármit róla, mert tényleg elfigyelek sok olyan szülőt, hogy elhúzza a gyereket az én gyermekemtől, hogy nem menj oda, mert beteg. Tehát ilyen nem lenne szabad csináljon senki. Én bárki, akivel találkozok, elmondom, nyugodtan gyere, fog meg, mert ez egy normális gyermek, vagy nem is tudom, hogy magyarázzam, mert tehát nem kell félni, nem esz meg senki. Tehát egy boldog, kiegyensúlyozott gyermek az ő világába.
Ha üzenhetnél valamit azoknak, akik éppenséggel egy pillanatig is félnek, vagy nem mernek annyira közeledni a sérült emberekhez. Mi lenne az? Vagy talán inkább kérdezzem úgy, hogy számotokra az, hogy elmagyarázni, úgymond bemutatni a sérültek világát, ez fontos maga a tabuk nélküli kommunikáció.
Én azt üzenném mindenkinek, hogy mikor az úton, vagy ha leülnek egy padra, vagy egy buszon, vagy bárhol látnak sérült gyereket szülővel együtt, részemről például nyugodtan bárki jöhet, bármit kérdezhet, tehát nincs olyan, hogy ne mondjam el, hogy mi történt, vagy miért lett ilyen, a gyerekeket is nyugodtan engedjék a gyerekekhez, a sérült gyerekekhez, vagy a sérült emberekhez, hogy ne idegenedjék el a sérült emberektől, a sérült gyerekektől, mert igazán ők is ugyanolyan emberek, mint mi, csak valami egyik nem jár, másik nem hal, vagy pont autista, vagy downos, tehát ők is emberek, csak mások.
Mi a legfőbb vágyad?
A legfőbb vágyam, hát nekem az lenne a legfőbb vágyam, hogy a Tamást lássuk legalább beszélni, mert, vagy nem tudom, hogy értse meg, amit mi akarunk tőle. Ez lenne nekünk a legfőbb vágyunk, hogy megértse azt, amit mi mondunk neki, mert az már túl nagy vágy, hogy álljon lábra, s legyen egészséges, ugye ezt már tudatosult bennünk, hogy ez csak egy csoda folyamán lenne, de a legfőbb vágyam nekem az lenne, hogy értse meg azt, amit mi elmondunk neki, hogy ne csak integetésbe, hanem ha meg is hallaná és fel is fogná azt, amit az ember el szeretne írni, elmondani neki.
Kívánom, hogy ez amennyiben lehet teljesüljön, és köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm nagyon szépen, én is köszönöm a meghívást.
Önök Farcádi Noémit hallották, én Máté Dalma vagyok, várom önöket jövő héten is.